Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. 5 éve hunyt el Puhl Sándor, a kiváló játékvezető, aki 1994-ben a Brazília-Olaszország világbajnoki döntőt dirigálta, míg 1997-ben Münchenben a Borussia Dortmund-Juventus összecsapást vezette. Most ráemlékezünk, először pályafutása kezdetét idézik fel Kovács Istvánnal egy korábbi interjúban.
Talán az a titulus is neked járna, hogy aki legkorábban, legfiatalabban bírói sípot vett a szájába, mert ha jól tudom, te 15 évesen már egy sportsérülés miatt váltottál sportolóból, labdarúgó bíróvá váltál.
Hát igen, némi szülői segítsége, édesanyám látta, hogy nem igazából kultiválom a helyzetet, hogy kikerültem a pályán kívül.
De mi történt?
Volt egy tétsérülésem, megműtötték, és innentől kezdve alkalmatlan volt a labdarúgásra. Lehet, hogy én is alkalmatlan lettem volna.
Tehát mit tetszett, a csatár voltál?
Én balszélső, jobbszélső, valamikor voltam kapus, de ezt nem szerettem, mert baj volt.
És ez hol volt? Mert te Budapesten születtél.
Nem, én Emődön születtem. Emődön születtem, és én igazából Miskolcon játszottam egy darabig, után pedig Egerbe. De aztán én elkerültem korán Egerbe, és ott ténykedtem életem nagy részében.
Uh-huh. És 15 évesen lettél bíró. Hát nem hiszem, hogy nagyon sokan dicsekedhetnek ezzel a fiatal.
Az igazság, hogy egyrészt nem is baj, mert rengeteg olyan dolog ért, amit azt gondolom, hogy ezen a létrán, ezen a képzeletbeli szamár létrán végig kell járni mindenkinek. Tehát meg kell tanulni azokat a dolgokat, azokat a fogásokat, és én még jó időbe kerültem oda, mert egészségesen tanultam olyan emberektől, akik nyersen még csak a labdarúgás meg a sportot szerették. Tehát ott még pénzről szó nem volt, max egy üveg sört talán, ha összejött a csapatnak. Máhol valami kaja volt, akkor az már nagyon nagy dáridó volt. Meg hát akkoriban azért én az első meccsem augusztus 20-án Ónod Varbó nevű mérkőzést vezettem.
Te gyerekmeccset, vagy felnőttek meccset?
Komoly, rendes, felnőtt. 15 éves, egy hónapos és 6 napos voltam. Hát álljon meg a mellett, hát ez nagyon komoly dolog volt, és ugye onnan két
lehet,
dolog volt.
Apukád szintű, vagy korú játékosok.
Hát hogyne, hát hogyne. Hát és jó is volt, mert így szerintem olyan kicsi voltam köztük, hogy nem igazából volt ellenállás, mert hát most velem mit kezdtek volna. Tehát még velem vitatkozni nem érdemes volt, megverni meg tudtak volna, az nem igazából jött össze. Úgyhogy onnan erről a két dologról híres, hogy ott volt a Habsburg háznak a trónfosztása, ugye az első országgyűlés, Magyarországgyűlés, és én ott vezettem az első meccsemet, úgyhogy nagyon kedves kis történetem van, mert a VB döntő után újra lejátszották ezt a mérkőzést, és sajnos voltak már, akik akkor nem éltek, de nagyon szép emlék, és az örökké ott marad a szívemben, mert tényleg lehetett érezni, hogy úgy szinte hazavártak, tehát ott úgy fogadtak, mint egy családtagot.
Ebben a korban azért gondolom, ugyanúgy követted a labdarúgó eseményeket, ismerted már a nagy bírókat, és talán példaképed is volt. Van olyan, hogy egy labdarúgó, mert egy játékosnak természetes, hogy van példaképe, vagy valamilyen labdarúgóvá szeretne válni, de milyen labdarúgó játékvezető szerettél volna te lenni?
Én azt hiszem, hogy 15 évesen még nem volt kialakult célom. Tehát azt sem mondhatom, hogy eldöntöttem volna, hogy én majd VB döntőt szeretnék vezetni. Ez van az jó angol mondására a step by step, tehát lépésről lépésre kell fölépíteni, nem meleg önmagát. 15 évesen nem lehet még álmodozni játékvezetésbe karrierről, mert én évekig megtanultam, hogy mindig mondták, ügyesed a kisgyerek, de még nagyon fiatal, ráérünk még vele, vagy hagyd maradjon. Elég sokáig is topzottam én, hisz azért 27 évesen kerültem az élvonalba, azért az 1984-be, azért az nem gyenge tanuló idő, tehát volt időm. De mondom, hálás vagyok a sorsomnak, örülök neki, mert olyan emberektől tanulhattam. Tudnék, én azt hiszem, hogy a játékvezetés egy olyan pálya, ahol mindig tanulni kell. Tehát nem hiszem, hogy valaha valaki elmondhatja magáról, hogy kész van. Plusz, hogy ne feledjük el, hogy egy játékvezető az a személy, aki konfliktusokat kell megoldjon. Indulatokat kell tudni elvezetni, meg kell érezni, tehát nagyon jó empátia készséggel ahhoz, hogy melyik pillanatban lép oda, melyik pillanatban kicsit hátrább áll. És ugye mivel a labdarúgás játékszabályai egy flexibilis tartományban működnek, ezért eléggé rugalmas is tud lenni. Tehát általában, mint ahogy az életben is, a merev embereket nem szeretik. A sportoló azt szereti, aki laza, hogy érti az adott pillanatban az ő sorsát, az ő baját, bánatát, sikerét. Én ezzel például csak egy példát mondjak, én mindig hadagoztam ez a gólörömös dolog ellen. Tehát engem a snasz, hogy valaki gólt rúg, és akkor sárgalapot kap. Oké, leveszi a mezét, nem szabad, értem, de ezek ilyen ösztönös reakciók, tehát nem tudom, nekem ezek ilyen dolgok, a mindig bajom volt.
De a bírónak nincs lehetősége önállóan mérlegelni az ilyen szituációkban, követned kell a szabályt.
Hát például ilyen esetben, amikor előírás az, hogy sárgalapot kell adni gólszerzőnek, ezt köteles vagy adni. Ha nem adod, akkor rádírják hibapontként, az pedig hát azért hülyeség felvállalni. Mert a játékvezetői szakmában van egy mondás, hogy addig lehet menedzselni valakit, míg a pályára be nem lép. Ugye nagyon jól tudod, hogy a te pályafutásodból is kell tudni, hogy elláthattak téged bármilyen jó tanáccsal, ha beleléptél egy fülesbe, akkor már azt neked kellett megoldanod, vagy ha te improvizáltál és olyan dolgot húztál elő, amivel meg tudtad küldeni egy jobbal ballal valakit, akkor már ugye akkor jó jötték ki belőle, és azt már neked kellett fölmérni, hogy mekkora ütés volt, rogyott egy kicsit, nem, próbálkozol-e tovább, vagy nem, mert az edzői tanácsok azok egy azt gondolom, hogy egy sablont adnak annak, hogy egy sportoló miként építse az életét, de közvetlen már a ringbe, ott már a saját fejedet használni kell, kicsit olyan, mint az élet, ugye, hogy megvannak a szabályok, hogy mit kell betartanunk, de azért könyörgöm, pont az a lényeg, hogy ugye én mindig azt mondom, hogy demokráciában az a lényeg, hogy valaki tudja a saját korlátait. Tehát az önkontroll, az, hogy saját magunkat ellenőrizzük, az a legfontosabb a világon, hisz nem mindig áll rendőr a sarkon, nem mindig látnak, ezért kell úgy viselkednem, amikor önmagamban nézek, hogy beleférjek abba a bizonyos elvárásba, hogy ez hol van, mettő, meddig, ezt nagyon nehéz meghatározni, de mindenkinek a belső lelkiismerete az kell, hogy dolgozzon.
És akkor miért kellett neked 27 éves korodig várni, hogy a...
Mert akkoriban még nem volt ez a FIFA korhatár, akkor még nem volt 45 éves korhatár, nem kellett abba hagyni a elit, a top kategóriába, akkor még voltak 50, 52, 55 éves játékosok.
Tehát hogy még ráérnek veled?
Abszolút, tehát ott akkor meg kellett verekedni, hogy így fogalmazzak a hierarchián belül.
Volt egy keret, gondolom, az NBA-ben.
Persze, de nem juthattál oda. Hát olyan nevű játékvezetők voltak, hát most kapásul tudnék mondani, a Bircsák, Guszti bácsi, a Banatóni. Tehát olyan nevű emberek voltak. Aztán amikor már úgy oda kerülgettem, a Jacino Robi, a Bártfai Robiék, tehát olyan nevek, a Kutisanyiék, Tátrai, hát aztán ebből voltak, akik Gádosra jöttek ki, voltak, akik örökké ott maradtak, de hát akkor mondhatnék itt Enzberge Gyula bácsit, tehát Katona Sándor, akik, ezek már a Katona Sanyi bácsi, nem is él szegény, Kapusi Sanyi bácsi, tehát olyan nevek, akik Radó, mondom itt most biztos, hogy kihagyok millió ezer nevet, de hát ugye akkor még ne beszéljünk arról, hogy a Karcsi előtt volt ugye a Zsolt Pista bácsi, tehát akik azért ne feledjük, a Wembley mezére léptek, tehát a játékvezetésben ez olyan, mint a szentély. Tehát aki a régi Wembley-ben, mert az új már az egy dolog, az új, de aki a régi Wembley-ben odaérhetett, tehát ráléphetett a fűre, kapott meccset, az valami manna volt. Hát én most egy kicsit öncélúan, hogy azt mondom, hogy háromszor voltam a Wembley-ben, azért én nekem ez egy óriási megtiszteltetés. És én azt gondolom, hogy annak a kornak, ami a kérdésed lényege, volt egy játékszabálya, mondjuk nem ülhetett le a labdarúgó addig, amíg le nem ült a cséká. Ma berúgják az ajtót, és különböző hangzatos szavak.
Nagyobbak voltak a tradíciók.
Igen, más volt a fölépítése egy klubnak, egy hierarchiának. Akkor mert volna valaki azt mondani, vagy merte volna valaki azt mondani, hogy álljon már másik félre, mert majd én jövök előre, akkor szóltak, hogy kisfiam, kop, és hátraállsz.
Beszéltünk, hogy a labdarúgókat akkor hogy tisztelték, és a labdarúgók egymást hogy tisztelték, de a játékvezetők nagyobb tiszteletnek örmentek, mint most. Ha most arra... a játékvezető, már bocsáss meg, de a szükséges rossz kategóriába van sorolva a labdarúgó mérkőzéseken, tehát nagyon ritkán találkozok olyan labdarúgó szurkolóval, aki elismerné egy-egy játékvezetőnek a szakmai tudását.
Igen, ennek én tudományosan foglalkoztam a hátterével, a szót azért illik a helyén kezelni, de tényleg érdekelt, hogy miért haragszanak a játékvezetőről, és én rájöttem. Tehát önmagából az a düh, vagy a harag tárgya, hogy Magyarországon nem tudott elfogadott személy lenni maga az intézmény, mint játékvezető, mert ezt fölülről küldték. Tehát ez szükséges rosszként vette a nép magához, mert ugye a hatalom az mindig diktált, és ugye, hogyha azt mondom, hogy nekünk azért volt itt, nem tudom, 150 évnyi török időnk, aztán volt némi Habsburg, aztán némi orosz, aztán, tehát mindig valaki itt élős körött a nyakunkon, és ebben a népben valahogy genetikailag beleívódott az, hogy heróton van attól, és unom már, hogy nekem mindig parancsolnak és megmondják, és ennek egy áttétel a játékvezető a magyar viszonylóra. Külföldön sem szeretik, de jobban elfogadják. Én meg azt gondolom, hogy amit mondtál, hogy egy szükséges rossz, hát relatív. Szükséges jó, mert ha nem lenne szükséges jó, akkor állandó verekedés lenne, mert a játék ugye miről szól? Két testvér leül, kinevet a végén, kidobós játszani, aztán mi lesz a vége? Valakinek el kell dönteni, mert ők hajba kapnak. Tehát a sport az azért valahol arról szól, hogy valakinek döntenie kell, még a szubjektív alapon is, hisz tudjuk, hogy a játékvezetés, meg maga bármilyen sportágban a pontozás, vagy bármi, az borzasztó szubjektív dolog, ki mit látott, ki mennyire érzékelt. Aztán mindig elfogultak vagyunk, hogy az ember hajlamos hazafelé beszélni, mert ez egy törvényszerű dolog. Hát a szurkoló is azért bántja a játékvezetőt, mert ő azt szeretné látni, hogy az ő csapata mindig büntetőt kap, a másik csapatból kiállítanak, csak akkor minek kell játszani a meccset. Tehát a játékvezetőnek az a dolga, hogy azonos feltételeket tudjon biztosítani mindkét fél számára, hisz ha ez a klub majd elmegy idegenbe, akkor viszont igényli azt, hogy ő ugyanolyan partner tudjon lenni, tehát annyi sanszot kapjon, mint a hazai. Milyen érdekes, ugye, hogy egy hét alatt fordul a világ. Itthon szidja a játékvezetőt, mondja, ó, ez nem így, nem úgy. Amikor egy hét múlva meg elvárja, hogy a másiknál azért neki ugyanannyi sansza legyen.
Jó hosszú idő eltelt azért a karriered, a labdarúgó játékvezetői karriered kezdetétől addig, amíg eljutottál az NBA-hez, aztán onnan már kicsit felgyorsultak az események, és hamarosan nemzetközi bíró lettél 1989.
89-ben, igen.
És utána viszont iszonyatosan gyorsan eljutottunk odáig, hogy a nemzetközi bírók között is a legkiemelkedőbbé vált. Tehát szóval ez egy sokkal gyorsabb folyamat. Itt
de én azt hiszem, hogy igen, viszont nagyon sok apró véletlen kell, neked nem kell azt mondani, hogy mi múlik néha az, hogy az ember győztesen jön le, vagy éppen vesztesen. Egy játékát ugyanígy van, hogy hányszor van, amikor 89 percig kiválóan működik, és egy perc alatt romba dől minden, mint ahogy ugye elég, hogy valaki jó, X meneten keresztül jó boxol, mert mindig egy ugrik be, nem haragszol, értem, mert hát most nem ugorhat be a síelés, ugye? Jó, oké. Ez most nem frankózás, hanem ez egy tényszerű dolog. Amiben valaki nagy volt, vagy jó volt, az mi baj? Hát ez nem kell szégyelni. Én mindig Nyírosi Tibinek szoktam mindig mondani, hogy neked nem kell miért szégyenkezni. Hát olyan labdarúgó voltál, akinek nem kell miről beszélgetni, hogy most bocsánat, meg elnézést. Hát aki jó labdarúgó volt, az jó, ugye? Az én olvasatomban az utolsó korosztálya a Nyilasi Törőcsik Détári féle hármas, aki elvitte. Aztán még tudnék egy neveket sorolni, de talán ez a három triumvirátus fémjelzezte azt a labdarúgást, ahol nálam véget ért az a dicső korszak. Visszatérve az alapkérdésre, én azt hiszem, hogy ez a nemzetközi dolog, lehet, hogy az is benne van, hogy jó sokáig tanultam. Tehát azért tele volt a tarsoly tapasztalattal. Már én nem úgy kerültem oda, mint egy zöldfülű. Viszont megint a Palota Kölcsi nevét akkor hozzuk föl. 91-ben, amikor én Portugáliában az IFI VB-n működtem, akkor úgy volt, hogy Kölcsi jön, azt, mint FIFA játékvezető bizottsági tag, aztán nem jött, valami oknál fogva, és én be akartam bizonyítani a világnak, hogy én nélküle is olyan. Tehát nagyon jó lett volna, hogy ott lett volna, mint ahogy nagyon jó volt, ott volt 94-ben a VB-n, és komoly diplomáciai háttérsegítséget tudott adni. Viszont azért én mondok valamit, ez lehet, hogy mindenki majd ezen el fog gondolkodni, vagy hüledezni. Hát én Lisszabonban 128 000 néződőt vettem U20-as világbajnoki elődöntőt. Tehát azért, hogy ez mond-e valakinek valamit, az egy érdekes szám, még ez a régi Benfica de Luz stadion, tehát nem az átépített, hanem a régi, és 3 nap múlva újra megtelt a döntőre. Ez Portugália. És én azért olyan 5 hétig ott voltam, és ott azt gondolom, hogy ott olyan tapasztalatokat szereztem, amivel neki tudtam ugrani a VB-nek, de hát ott is a következő ellenőrök közül többen találkoztam.
Hogy készül fel egy bíró mondjuk egy ilyen mérkőzésre? Tehát, hogy ne csak a játékosok, hanem te is a legjobb formádat mutasd. Miközben azt kell, hogy mondjam, hogy ugyanolyan jó formában kell, hogy dolgozz mondjuk egy vecsés százhalombatta örökrangadón, mint mondjuk a Lusniki stadionban, vagy a Nou Campban 120 ezer néző előtt.
Igen, csak ez megint arról szól, hogy edzeni úgy kell, hogy mintha az volna a mérkőzés. Tehát igazából itt van egy óriási nagy baj, ami mentális kérdés szerintem. Tehát fölkészülni úgy kell, mintha az volna a mindent eldöntő. Mert ha vastagon jól föl vagyok készülve, akkor már élesbe könnyedében tudom megoldani. Tehát alapvető dolgok vannak. Én azt hiszem, hogy mint általában mindenhez, a hegedüléshez, az énekléshez, egy mérnök, vagy egy feltaláló, egy kutató, egy orvos, vagy bárki, kell valami empátia készsége legyen, és egy vele született képesség. A semmit azt nem lehet fejleszteni. Tehát a zérót az fejleszthetetlen. Ha valakinek valamihez van érzéke, azt lehet fejleszteni, és én azt hiszem, hogy olyan alapvető tulajdonságokkal kell rendelkezni, mint nagyon jó pedagógiai érzék, mint emberismeret, mint empátiakészség, mint konfliktusmegoldás, és úgy készülsz, hogy általában jól fel vagy készülve, a többit pedig azt kell mondjam, hogy az én zsargonommal élve séróból kell megoldani. Tehát elő kell rántani, és improvizálnod kell. Mert ugye hányszor van az, hogy a bevált, vagy az elképzelt taktika borul, és közbe kell lépni. És ha nem tudsz közbe lépni, akkor buktál. Tehát ha egy játékvezető fölkészül, és ezért nincs az, hogy azt mondod, hogy ez a játékos előre durva, ilyen nincs, mert lehet, hogy azon a meccsen senkiben nem rúg bele. És pont előjön egy ártatlan bárány, aki még soha nem bántott senkit, az pont akkor vadul meg valamiért. Ha ezeket le tudod, akkor rögtön helybe reagálni is, és képes vagy arra, hogy elfogadjanak, mert én azt gondolom, hogy a játékvezetés az abban hasonlít nagyon az élethez, hogy valaki nem attól lesz vezető, hogy kinevezik, hanem attól, hogy elfogadtatja magát. Tehát nem rangjelzést kell felrakni magára valakinek, hogy hány csillag, és innen tudjátok, hogy én vagyok a főnök, hanem fordítva. Akikkel én együtt dolgozok, azok fogadják el, hogy én vezetem őket. És ehhez azt hiszem, hogy kvalitások kellenek, akiben ez van.
Na de ezt hogy tudtad te elfogadtatni Magyarországról mindössze 5 éves nemzetközi rutinnal, mondjuk egy 94-es világbajnokságon igazi világsztárokkal? Tehát olyan játékosokkal, akik már megjártak több világversenyt, akik már rengeteg nemzetközi mérkőzésen szerepeltek, mind a válogatottban, mind a klubjukban, milliárdokat, és most nem beszélünk a pénzről, de mégis rengeteg pénzt kerestek az életükben, tehát dúsgazdag emberek, fantasztikusan profi sportolók, és akkor jön Magyarországról egy bíró, akit maximum 5 éve ismerhet a nemzetközi labdarúgás, de azért még hát nem tartozik abba a kategóriába, akit minden egyes külföldi labdarúgó ismer név szerint vagy személyesen.
Igen, én azt mondanám, hogy mondjuk én azért nem zöldfülűként érkeztem, mert 91-től, amikor ez a bizonyos portugáliai ifi VB-n működtem, onnantól kezdve azért fölgyorsult az én pályafutásom, nagyon-nagyon sok mérkőzést vezettem, komoly nemzetközi mérkőzéseket, senki nem emlékszik már rá, vezettem egy Argentina-Dánia. Artimo Franchi kupát Argentínában, azért egy Maradona játszott, azért egy Laudrup Fivérek dán csapatban. Tehát
a Sándor Pull azért már egy ismert.
Azért már volt. Akkor már, mire én a VB-re értem 94-be, azért én már úgy, hogy úgy fogalmazok csúnya szóval, már azért bele voltam hintve a nemzetközi köztudatba. Azért Bajnokok Ligája meccseket vezettem, már akkor 93-ban vezettem egy UEFA kupa döntőt, egy Dortmund Juventus, ahol pont a Juventus nyert 3-1-re Dortmundba. Tehát azért akkor már én vezettem már akkor egy Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bajnokok Ligája negyed döntőt. Tehát azért voltak már mögöttem olyan mérkőzések, amikor a világ azért, hogy úgy mondjam, megismerte a nevem. Sőt, azt gondolom, hogy a habitusom, a stílusom ismert. Én mindig azt mondtam, hogy lehet bárki bármilyen sztár, van egy határ, amit nem léphet át. Tehát egy határérték, oké, de tovább nem fér be.
Próbálkoznak? Tehát ezek a nagyok.
Tehát vezettem 93-ba egy Ausztrália-Argentina interkontinentális VB-selejtezőt. Az azért volt az 5. helyezett dél-amerikai csoport 5 helyezette, akkor még játszani kellett egy ilyen playoff meccset, azért, hogy kijut ki a VB-re. ausztrálok mindig panaszkodtak, ugye, hogy nekik mindig onnan a legjobb jut, és az ötödik dél-amerikai is még az még vastagon erős. És Maradona akkor játszott, és hát szenvedtek az ausztrálokkal, tehát nagyon-nagyon szenvedtek. Egy-egy lett a mérkőzés végeredménye, visszavágó 0-0, és idegenben rúgott góllal jutottak tovább az argentinok. Ezt a meccset, amit én vezettem, de a Maradona ott püszkölt, és a vége felé, mert ugye egy-egy volt, a fél időben hozzátartozik, hogy a Maradona neje, az még top módon üdvözölt, és mondta, hogy excellent minden. A vége előtt 3 perccel, mikor már eléggé támadtak, míg az ausztrálok próbálták megnyerni a meccset, akkor volt egy ilyen labda, amit előre vágtak, és nem lehetett tudni, hogy kinek a fejéről ment ki. Hát érszögletet ítéltem, így döntöttem. A Maradona a kezdőkörből visszafelé az utolsó erejét felhasználva oda porzott hozzám, hogy hogy képzelem, hogy én szögletet ítéltem, én mondtam, hogy semmi baj nincs, de ha ma olyan messze, hogy ide futott, akkor adok egy sárgát. Tehát adtam neki egy sárgát, berúgták a szögletet, aztán maradt egy-egy, de már mire a meccs végén mentünk le, akkor már nem én voltam a legjobb játékvezetőm az asszonynál. Tehát azért mondom, hogy ez változik a világ, de elfogadott, rendbe raktuk a dolgot, tehát baj nem volt ebből, és ugye milyen érdekes, hogy ezen a bizonyos dám meccsen meg már megpróbálta azt, hogy nem tűrte be a meszt, akkor ugye betűrettem vele, ott olyan, mintha Jóisten sértette volna meg, tehát Argentinában, Maradonnával szemben igen, bármit ítélni, az a világot sértette meg.
Szerintem az egyetlen sportoló világban.
Igen, de ő egy olyan egyéniség volt, akit imádtak. Tehát ő mindegy, mit csinált, ő csinált ott bármit.
Drogozott.
Bármit. Elvált, tök, ő akkor is, ő a Maradona. Tehát az argentin, az úgy gondolja, hogy neki mindegy. Ők nem tudják ezt elfelejteni. Na, hogy ne nyújtsuk nagyon hosszúra. A lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a sztárokat is tudni kell kezelni. Tehát el kell jutni. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy minden embernek van egy kulcsa. Azt meg kell szerezd, viszont arra kell vigyázz, hogy ne nyisd be nagyon. Tehát van, akinél csak be kell tenni a kulcsot a zárba, nem tovább. Van, akinél ki kell nyitni az ajtót félig, van, akinél teljesen. Tehát az egyik embernek elég, ha ránézel. A másik emberrel már kicsit kommunikálni kell, a harmadikkal meg keményebben. De aztán jön a következő, megint nem kell semmit csinálni, az el van. És ezek a pillanatok, ha megvannak, és ezeket össze tudod rakni jól, és le tudod reagálni, mert az biztos, hogy egy játékvezetőnek egyszerre legalább 8-10 dolgot zsebbe kell tartani. Tehát a két asszisztens, a nézők, ugye, mert a tömegpszichózis az egy borzasztó erős dolog, akkor a játékosok hangulata, az mindig változik attól, hogy hogyan alakul az eredmény, és ezek azért bonyolult dolgok, mert ezt nem lehet megtanulni. Tehát aki ezt meg akarja tanulni, az szerintem ne is kezdjen be.
Hogy alakul ki, hogy kik lesznek játékvezetőnek az asszisztensei, és az rögtön már egy adandó kérdés, hogy ki az, aki felvállalja azt, hogy ő nem játékvezető lesz, hanem partjelző. Mert például ezen a VB-döntőn sem egyedül dolgoztál 94-ben, hanem volt két segítőd, de megmondom, őszintén nem tudom a nevüket. És szerintem a világ is csak rád emlékszik elsősorban, nem pedig a két segítődre.
Igen, hát egy paraguayi meg egy iráni asszisztensem volt. Mondjuk egyrészt jól jártam vele, másrészt rosszul. Szakmailag nem egy szerencsés választás volt, viszont ha a paraguayra gondolok, akkor jó tett velem, mert ugye utána jártam be a világ azt a képet, amikor mutogattam a Romáriónak, hogy én láttam, igen, hogy les volt. Nem intett.
Mikor tudtad meg, hogy részt veszel a 94-es világbajnokságon?
Azt tulajdonképpen 93. decemberében.
Tehát nektek is van kvalifikáció, vagy?
Hát, mi voltunk itt Dallasban 94-ben, a tavasszal ki kellett utaznunk, és ott részt kellett venni egy 8 napos edzőtábor, teszt, fizikai vizsgálat, tehát fizikai tesztek, orvosi vizsgálat, egy Cooper Klinika nevű helyen voltunk, az arról az emberről van elnevezve, aki kitalálta a Cooper tesztet, az a sportolóknak a legnagyobb ellensége.
12 perc.
Hát igen, ez a monoton 12 perc olyan alatt futok X mennyiséget. Aztán nem megy a vita, hogy mi a jó, mi a nem, akkor ez volt, és hát az egy szép emlék, ugye akkor elvittek bennünket még a Dallas című filmsorozat, a Jockey-féle ranchra, meg nem tudom mi, de hát engem ez nem nagyon érdekelt. Aztán utána reménykedtem benne, hogy oda tudok érni. Aztán elkezdtem keményen készülni.
De számít, hogy milyen futballkultúra áll mögötted?
Nem, tehát az biztos, hogy diplomáciailag...
Akkor irányi nem biztos, hogy oda jutott.
Igen,
volna.
De diplomáciailag előny, hogyha valaki komoly futballkultúrájú helyről érkezik, mert annak eleve garantált. Azt mondják, hogy ja, igen, ja, német, ja, spanyol, ja, olasz, hát, az, ja, angol, hát az oké. És azért van ellenmondás. Mert ma például, ha megnézzük, ma angol játékvezetők nem igazából vannak a toppon.
Úgyhogy július első vagy második hetében Olaszországban voltunk, és bementünk egy kocsmába egy olasz barátommal és a feleségemmel megnézni az Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, elődöntő, nem is tudom, talán negyeddöntő, Olaszország-Spanyolország negyeddöntő, és a játékos kiáróban árbitró megjelenik Sándor Púl. Én kicsit összerezzentem, mert ott tele voltunk olaszokkal, és aki ismerte is a barátomat, és akinek bemutatott, mint tudta rólam, hogy én is magyar vagyok, és rögtön oda néztek, hogy na, itt egy magyar, a magyar vezeti a meccset, és aztán a mérkőzés vége felé Luis Enriquét lekönyökölt egy olasz játékos, tehát tovább engedtél. Tasszotti, így már ennyire nem emlékszem, de tudom, hogy abból ott akkor óriási öröm lett, hogy milyen jó ez a bíró, mert hogy tovább engedted. Viszont aztán kiderült, hogy ez egy nem jó ítélet volt, mert valóban eltalálta a könyöke. Ott akkor abban a pillanatban te nem láttál ebből semmit, és ezt a bírói kar is elismerte. De az olaszok, vagy a spanyolok nem balhéztak ezután?
Balhéztak, de ez műbalhé. Tehát a lényeg a következő, első az, hogy nem láttam. Ez ugyan nem ment fel amiatt, hogy ez nem volt hiba, de mivel nem láttam, így fizikailag nem tudok.
Ilyenkor kéne a jó asszisztens.
Hát igen, állítólag ő is azt mondja, hogy ő sem látott semmit. Két ausztrálot egyébként ott azon a meccsen a segítőm. Egyébként az érdekes, hogy én azt mondom saját magamról kritikaként, hogy talán azt a meccset vettem a legjobban a VB-n. Azt az olasz-spanyolt, három sárgával jött le, maga a meccs a szupi lett volna. Viszont ez egy olyan szitu volt, hogy a Luis Enrique visszahúzta a taszot, tehát én azért mondom, mert láttam a amatőr felvételt, a hivatalos televíziós közvetítésen nem volt rajta egyébként, lemaradt róla a kamera.
Igen?
Igen, és egy amatőr felvételen volt meg, hogy visszahúzta Luis Enrique a Tasotti mezét, és az visszaütött. Tehát az egész, ugye mindig okokozat, mindig valamiből indul ki. De tehát úgy nem szokott lenni valami, hogy csak úgy
jön. Az arcsont.
Igen, de ha látom, akkor a spanyol érzelmek ellentétben, hogy az történt volna, hogy kiállítom a Tasottit, mert orba ütött a Luis Enriquét, a Luis Enrique kap egy sárgát, mert visszahúzta a Tasottit, és kifelé van szabad rúgás. Tehát itt a spanyolok azt morcolták nagyon, hogy hát büntető lett volna, és ugye 2-1 lett az a meccs az olaszoknak, és akkor 2-2, és akkor hosszabbítás, és akkor van tovább.
Mert Luis Enrique volt az első
szabálytalan. Hát az első szabálytalanságot kell neked büntetni, az pedig kifelé szabi, akkor sárga, annak piros,
tudják,
és akkor
kész. Egyébként most ez komoly kérdés, mert én ökövesbe számtalan szó belefutottam ebbe, hogy nem biztos, hogy maguk a játékosok is minden szabállyal tökéletesen tisztában vannak. Tudják a játékosok?
Nem, szerintem profik sem. Tehát az a vicc, hogy ez a sportág egyedül a labdarúgás, ahol szerintem nagyon sok játékos nincs tisztában a szabályokkal.
Megszokásból játszik.
Nem jó, igen, és de ösztönből játszanak. Igen. Tehát már rúgom kész, hát hány olyan dolog, buta dolog van, hogy mit tudom én, még komoly profi tétmeccseken is látni, például sípszó, kéri a 9 métert, és akkor elrúgja előtte, és akkor sárgával kell büntetni, ugye, mert ha már kérte, akkor meg kell várni a sípszót. Tehát alapvető dolgokat. Vagy elfelejti adott pillanatban, az izgalom hevében, nem is koncentrál, nem foglalkoznak vele.
Labdarúgó oktatása, nem hiszem, hogy előveszik.
Nem. Habár én ezt hibás dolognak tartom, én azt gondolom, hogy egy profi labdarúgónak azért kellene tudni, hát ez ugyanaz, mint ha valaki úgy vezetne autót, hogy nem ismernek szabályait. Amellett, hogy van, aki ismeri, mégsem tartja be, hát ezt tudjuk.
És ezután a mérkőzés után nem messzeltek el, de ettől függetlenül gondolom nagyon pozitív, de meglepetés volt, hogy 9-0 arányban neked ítélték.
Igen, megint azt mondom, hogy Paltai Kacsi nevét hozzuk föl. Az azért nagyon sokat számított, hogy egy olyan nevű, egy olyan múltú FIFA játékvezető bizottsági tag volt. Jó, hogy egy szavazat és egy ember, de azért sokat számít. Tehát nem mindegy, hogy ott van-e a mi képviseletünk, vagy nincs. Ezt nagyon jól lehet tudni minden sportágban, hogy igenis számít, hogy van-e magyar tagja annak a testületnek, vagy annak a bizottságnak, ahol éppen a döntéseket hozzák, mert bizony egy-egy jó szó az nem árt. Amellett azért azt nem lehet tudni, hogy nekem az volt az ellenőröm a olasz-spanyol meccsen, az ominózus meccsen, Detroitban, aki nem is Detroitban volt, az Bostonban volt, Detroitban egy brazil svédet edettem, ez Bostonban volt ez a negyeddöntő, és egy érdekes módon egy katonatiszt volt aki 91-ben engem elnőzött, Mario Rubio-nak hívják, és egy mexikói úri ember, mindig hálás vagyok neki, mindig így szórakozott velem, ő spanyolul beszélt, angolul nem beszélt, és mindig mondta, hogy Paul intelligente, mert én rájöttem, hogy hogy nem csúszik ki a FIFA kitűző, kértem tőle biztos tűt, letűztem, és utána nézte az enyémet, és látta, hogy nem mozdul el, a többiek mint csári állt össze-vissza, tehát ilyen apró dolgokból lehet kontaktot építeni. Ugye mondtam azt, hogy a önmaga menedzselés az ember sokat számít, és nüanszokon múlik a dolog, és ugyanez az ember volt a
az ellenőröm.
És fölhívták állítólag, hogy változtassa meg a véleményét, és azt mondta, nem.
A spanyolok?
Nem, állítólag próbálkoztak megváltoztatni a véleményét, hogy, mert ő azt mondta, hogy én nem láthattam, és ő ezt elfogadja így, ahogy van, és nem érdekli, mi akkor is nagyon jól vezette a meccset, és ugye azt tudni kell, hogy a FIFA-n az elnő szava az szinte szent, tehát nem lehet megváltoztatni. Mint ahogy aztán ugye ez elég hamar elcsendesült ez a vita, mert aztán voltak olyan érvek mellettem, hogy azért ne feledd el, hogy ez a vége előtt volt 2 perccel, és azt mondták, hogy aki így kijön egy ilyen balhéból, arra bármit rá lehet bízni, mert aztán végén ugye Luzenikek le kellett menni, állították az orvérzését, visszajött. Mondom, én azt a meccset Frankonál kaptam, tehát én tudom, hogy jól vezettem, ez egy, de hát ugye az előbb beszéltem
volt,
róla. Mindegy, egy dolog, de aztán hál' Istennek pozitíve jöttem ki a dologból, és...
Olyan szinte, hogy 9-0 arányban neked ítéltek a döntőt.
Úgy van, és én ezt július 14-én este felé első fülesből már úgy levettem, még akkor nem volt döntés, de már úgy lehetett hallani.
Ilyenkor van körülbelül 3-4 ember, aki reménykedik ebben, vagy akkor még szinte mindenki?
Voltunk ott szerintem 6-an is, akik reménykedtünk. Én mondjuk, én megmondom
őszintén, magadban számolgatod, hogy ki miért nem?
Hát ugye megy egy vita, hát először van egy szöveges előterjesztés, hogy előterjesztik, hogy kik azok, akikre elképzelés van, és akkor a bizottsági tagok pro-kontra előadják az érveiket, hogy ez azért ne, ez azért igen. Ugye akkor a Péterrel volt a nagy versenyben, amik ezen a Dásráccal, de hát volt még ott 2-3 beellenköző, ugye a dél-amerikai, de hát a dél-amerikai azért nem, mert Brazília játszik, de hát akkor ilyen alapon európai sem, mert olasz meg európai, tehát azért figyelembe próbálnak venni sok dolgot, de hát az egy nagyon nagy meccs volt, ott egy 2,5 óra hosszáig ültünk egy Ritz Carlton nevű szállodába Los Angelesbe, így a Gardenba, kertbe, és hát azért az egy elég komoly lájkítusa volt, mire oda került. Nem is emlékszem, tehát én amikor kihirdették, akkor úgy se kép, se hang, tehát úgy meg se volt. Mert én őszintén szóval én nem nagyon bíztam benne, hogy én ezt megkaphatom a VB döntőt. Büszke mindig is arra voltam, magyarként odaérhettem. Ez nem egy ilyen közhely, hanem egy szép dolog. Tehát azért azt mondani, hogy magyarként, és akkor azért a világon egy jó pár helyen le kellett írni, ha tetszett, hanem magyar játékeredeti vezette, és egy picit azért persze benne van az emberben, a történelembe beleírta magát.
Kedves hallgatóink, az 5 éve elhunyt kiváló játékvezetőre, Púl Sándorra emlékeztünk.
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádió.